Pálfalvi Centrum, a józanság hangja. Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja.
Az ünnepi időszakra vonatkozóan arról még kell egy kicsit beszélnünk, ugye az ünnepi ivásról már beszélgettünk, Sejla. Hogy vajon ez az időszak, ez kitermelhet-e, bocsánat a szóhasználatért, még több függő embert? Akár a túlevésről beszélünk, akár mondjuk az alkoholfogyasztásról beszélünk. És mondjuk ez az időszak vehető-e úgy, hogy egy sokkal kockázatosabb időszak, hogy mondjuk egy felépülési folyamat sikertelensége vagy apró bukásai, azok kicsiben kivetülhetnek-e az életnek a hétköznapi részére olyan értelemben, hogy mondjuk egy ember, aki elhatározásra jut, az ilyenkor megborul, és még rosszabb helyzetbe kerül akár.
Hát én most ketté választanám, mert hogy a kérdésed is, én azt gondolom, hogy két irányba mutat. Ugye az első felében azt kérdezted, hogy kitermelhetnek-e az ünnepek függőket. Én azt gondolom, hogy abban az értelemben nem, hogy önmagában az, hogy van egy ilyen helyzet, ettől senki nem válik függővé. Az egy másik kérdés, hogy itt lehet, hogy jobban megmutatkozhat az, hogyha valakinek problémája van. Tehát ezek az alkalmak, mint akár a karácsony is, ugye, ami most túl vagyunk, vagy a szilveszter, ezek olyan alkalmak lehetnek, ahol lehet, hogy jobban kicsúcsosodik a probléma, mert hogy hogy hogyan fogalmaztál, és jól fogalmaztál, meg az, hogy ezek ilyen kockázati helyzetek talán, mert hogy azok tudnak lenni. Úgy, aki már eleve felépülésben van, tehát, hogy problémája van, függőségben szenved, és ebből való felépülésében van benne, ugye erről beszéltünk a múltkori adásban, hogy ezek tele vannak buktatókkal, ezek az ünnepek, tehát ilyen tekintetben, igen.
Mi történik olyankor, mi zajlik le vajon, teszem fel a kérdést neked, mint ugye szakembernek, akkor egy emberben, amikor elkezd, mint egy kis leporáló egyre összébb csukódni a hajtások mentén a dolog. Tehát, hogy először csak egy kicsit rosszabbul érzem magam, és egyre nagyobb a rossz érzés, egyre több a rossz gondolat, és halad afelé, mondjuk egy ilyen ünnepi időszakban, amikor ugye azért nem csak az öröm nagy, de azért nagyobb tud lenni a fájdalom, és az akár csak az emlékezés miatt, mondjuk egy gyerekkori trauma, ahogy előjön. És akkor ezek a lépések egyre kisebbek lesznek, és egyre gyorsabban halad afelé, hogy megemelje a poharat, vagy még egyen egy tál káposztát. Most ez viccesen hangzik, pedig hát tényleg
hát nem az, mert hogy az evésnél ugyan, tehát az étel ugyanezt a funkciót be tudja tölteni, meg hát hogy azért sokszor ezek nem tudatos folyamat. Azért azt is kell tudni, hogy azok a megküzdési stratégiák, amiket így alkalmazunk a mindennapokban, ugye te most így ilyen konkrétan felhoztad a példát, hogyha mondjuk traumatikus, vagy hogyan fogalmaztál, hogy milyen emlékek, hogy fájdalmas emlékek, hogy persze ezek nem ilyen tudatos válasz erre, hogy akkor én most ezt letömöm, nem tudom, töltött káposztába, vagy lefolytom, de tulajdonképpen azért emögött tud egy ilyen folyamat zajlani, hogy én ráeszek, vagy ráiszok ezekre a problémákra.
Azt szokták mondani, hogyha valaki például evésbe folytja a bánatot, vagy stresszevőnek nevezi magát, ez most nagyon divat, hogy valaki ezt pozícionálja magát stresszevőként, és onnantól kezdve ő ennek a mentén próbál vagy segíteni magán, vagy megnyugtatni magát, hogy oké, ez most egy ilyen időszak, biztos ezért eszem, stb. És szokták mondani, hogy ugye zsírból építünk magunk köré falakat. Nekem nagyon sokszor volt ez az életemben, fogyáshízás folyamatosan, és amikor nagy fogyásom volt, akkor konkrétan tudom, hogy én úgy éreztem magam, mint aki meztelen.
Annyira hálás vagyok, hogy erről beszélsz, mert hogy most akkor beszéljünk az evésről, mondjuk, ezek a megküzdési stratégiák rövid távon mindig működnek. Tehát rövid távon az tud lenni egy megküzdési mechanizmus, egy megküzdési stratégia ezekre a problémákra, hogy én ezekre az érzelmi fájdalmakra mondjuk ráeszem, és aztán elkezdek növekedni, amivel még ugye szimbolikusan is építek magam köré egy ilyen védőbástyát. És amikor én úgy döntök, hogy na jó, akkor ebből mondjuk most már elég, és akkor én a választott szeremet, legyen ez az étel vagy az ital, mondjuk mellőzöm, akkor nagyon sokan élik meg azt, amit te is mondasz, hogy lemesztelenednek, akár még rosszabbul is lehetnek ettől, és hogy nagyon gyakran látjuk azt, hogy ezért van az, hogy aztán kétszer annyit hízik vissza valaki, vagy nagyon gyakran látjuk azt, hogy amikor megcsúszik mondjuk alkohollal, vagy visszaesik, akkor rosszabb állapotba kerül, mint ahonnan, mint amikor abba hagyta.
Akkor létezik az, hogy ahogyan mondjuk egy konkrét fizikai védőbástyát épít körénk az evés, gyakorlatilag súlyfeleslegből, az a zsírból, úgy egy mentális, vagy egy gondolatbeli, vagy egy ködöt csinál az alkohol, ami szintén megvéd bennünket?
Hát hogyne, hát azért ennek vannak, hogy mondjam, úgymond pozitív tulajdonságai is.
Hát persze én is jól éreztem magam.
Amikor... Igen, tehát rövid távon mindenféleképpen, most hogyha itt ugye az alkoholt említetted, tehát annak van egy szorongásoldó hatása például, vagy gátlásoldó hatás, tehát ez rövid távon ugye szinte azonnal jelentkezik. Meg hát, hogyha azt érzem, hogy én így könnyebben menedzselem a dolgaimat a mindennapokban, akkor az mindig idő kérdése, hogyha én ezt a megoldást választom, akkor mikor jön el az a pont az életembe, amikor viszont ezek a rövid távon kedvezőbb hatások, vagy ami ugye működni látszik rövid távon, hosszú távon kamatostul begyűjti az árát. Az ételnél ugyanez, tehát hogyha meghízom, hát nyilvánvalóan a következményei vannak, mert nem érzem magam komfortosnak, nem érzem magam olyan szépnek,
nyilván nehéz mozogni,
egészségügyi kockázata van, tehát szívérendszeri problémáim lehetnek, cukorbetegség alakulhat ki, stb. És amikor ugye arról van szó, hogy valamit nekem tennem kell, és elmegyek egy szakemberhez, ugye hova megyek, mondjuk ha leszeretnék fogyni, elmegyek mondjuk egy személyi edzőhöz, meg mondjuk jó esetben még felkeresek egy dietetikust is. Én azt szoktam mondani, hogy ha valakinek egy hosszú távon ez a kombó nem működik, akkor mindenképpen érdemes elgondolkozni, hogy harmadik lábként egy terapeuta belépjen ide, vagy egy olyan szakember, aki a lelki részét is meg tudja fogni ennek a dolognak. Hiszen, hogyha engem veszteségek érnek ebbe a folyamatba, túl azon, hogy lehet, hogy lefogytam, meg a cukorértékem jobb lett, meg ilyen ehhez hasonló pozitív dolgok, ha érnek közben veszteségek, akkor nem lesz hosszú távú a felépülés.
Hogyan tud valaki akár az evésből, akár az alkoholfogyasztásból stabilan és a lassúságot elfogadva szépen, tudatosan kifelé lépkedni? Tehát a felépülési folyamat a hétköznapokban hogy néz ki?
Én azt gondolom, hogy első lépésként a gondolat csírájának valahol a fejembe meg kell születnie legalább abban a tekintetben, hogy azt mondjam, hogy ami van, az most nem jó. Hogy valaminek el kell indulni.
Akarok változtatni valamit, mert így nem komfortos.
Igen,
így, nem?
Igen, ugye én az akarok szóval mindig szoktam vigyázni. Mert
miért fontos vigyázni vele?
Azért, mert az akarat, mint olyan, lehet, hogy egy szükséges dolog, de nem elégséges. Tehát önmagában akarni valamit, az nem biztos, hogy sikerre vezet. Az élet sok területén persze igen, de én azt szoktam mondani a kedves klienseimnek, hogyha ezen múlna az ő felépülésük, akkor vagy ezen múlna az, hogy valaki függővé válik-e vagy sem, akkor ők nem lennének a rendelőmbe, hiszen ők abszolút nem akarat gyenge emberek. Aha. A kliensém nagy része abszolút nem akarat gyenge, meg sikeres, meg jól funkcionál. De hogy ezen a területen az akarat önmagában nem elég. De a gondolatnak meg kell születnie, hogy ez így nem jó, valamit másképp kell csinálni, vagy legalábbis az, hogy ezt így már nem akarom, és mindenképpen érdemes segítséget kérni. Tehát ez a majd én egyedül megoldom, majd én elhatározom.
Elolvasom az önsegítő könyveket.
Az önsegítő könyvekkel önmagában nincsen gond, én azt gondolom, ez egy komplementere tud lenni a dolognak, tehát
na de, kiegészítője.
Ha csak az...
Az olyan, mint diagnosztizálni a neten, nem, Sejla? Tehát, hogy azért az veszélyes.
Vigyázni kell, meg akkor az ember ott hajlamos szelektálni, hogy mi az, ami kényelmes, meg ami kézenfekvő, meg nem biztos, hogy olyan könyvet olvasok el, ami szakmailag helytálló. Azért sajnos én azt látom a piacon, hogy hát válogatás nélkül bármi meg tud jelenni. Tehát, és azért ez veszélyes tud lenni.
Amit ügyesen olyan csomagolnak, igen.
Hát, és ez egy jártalmas dolog is, amikor ügyesen van csomagolva a dolog. Ugye itt a szünetbe beszélgettünk arról, hogy egy reklámot megnéz az ember, hogy már arra sincs ideje az embernek, hogy fájjon a feje, ugye? Tehát már mindennek rögtön kell hatni.
Menj csináld.
Igen, és ez...
A Popper Péter mondta azt egyszer az egyik előadásában, nagyon szeretem őt is hallgatni. Ugyanúgy hallgatható, mint mondjuk a mi podcastunk, akár vezetés közben is. Hogyha ő lenne az ördög, akkor ő ezt választaná eszközévé, hogy fölgyorsít mindent. hogy ne legyen időt semmire, se gondolkodni, se érezni, csak menj és csináld, még gyorsabban, még többet, még jobbat, még nagyobbat.
Igen.
Még több információt, még több információt, még több információt. Tehát nincs időt például bekapcsolod a televíziót, és nincs időd az együttérzésnek helyet adni a szívedben, amit kivált belőled a látott kép és a hallott szó, mert utána, ahogy átkapcsolsz, már, vagy pontosabban villan a kép, és már jön a következő, hogy de közben született egy aranyos kisbáránya valahol. Ja, és akkor megőrülsz, és jó érzést tölt el, de azt se tudod kiélni, és nem tudom megfelelő módon eljutni minden kis sejtethez, mondjuk csak majd képzeljük ezt el, mint hogyha karácsonyi fényfüzér lenne a testünkben az érhálózat, és oda el tud jönni a neuronokon keresztül, vagy például az ideghálózat, a neuronokon keresztül az örömérzet, mert már jön a következő kép.
Hát igen, meg hogy ebben a felgyorsult világban ugye mindennek azonnal kell hatni, és én ezt látom a felépülés kapcsán is, hogy,
ezt várják?
Hogy sokszor ezt várják el, hogy most azonnal én mondjak valamit, amitől megváltozik a helyzet. Én nem tudok olyat mondani, és én azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy nála van a bölcsek köve, és ő tudja a tutit, hogy hamar, hogy lehet bármilyen problémából kijönni, az nem mond igazat. Erre nincsen gyors megoldás. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet hamar látványos eredményeket is elérni, de az, hogy ez egy kőkemény meló, amire időt kell szánni, hát most ha visszafele gondolkodunk, hogy mennyi idő, amíg egy probléma kialakul, ugye? Tehát én azért meg szoktam kérdezni a klienseimet, általában az első találkozókor, hogy miért pont most jöttek, és aztán kiderül, hogy a probléma hosszú évekkel ezelőtt, vagy akár évtizedekkel előtt jelentkezett, de hogy mégis az is egy idő volt, amíg odáig eljutott, hogy segítséget kérjen. Tehát ott már azt elvárni, hogy pár nap alatt változtassunk valami, nyilvánvalóan az egy illúzió.
Van-e a praxisodban bármi erre vonatkozó tapasztalás, hogy miért várnak az emberek a segítségkéréssel?
Hát tapasztalás természetesen van. Egyrészt ugye a probléma beazonosítása is sokszor nehézséget okoz, mert hajlamosak vagyunk bagatelizálni a dolgokat, hogy ez nem akkora probléma. Nem jár akkora veszteséggel, és ez valóban talán lehet, hogy az elején így is van, hogy amikor mérlegelem, hogy milyen nyereségem származik, ha tudatosan teszem ezt, ha tudattalanul, de mérlegelem, hogy milyen nyereségem származik, és milyen veszteségem egy adott viselkedésbe, vagy egy adott szerhasználatból, azért nagyon gyakran a mérleg nyelve a pozitívumok felé billen el. Aha. És odáig eljutni, hogy rájöjjek, hogy ez nekem már nem jó, vagy nem annyira jó, vagy már nagy árat fizetek érte, az sokszor sok idő.
Mi a tapasztalat? Ők maguk jönnek rá, a szerfüggők, vagy akár az alkoholfüggőkről beszélünk, vagy ráébreszti őket a környezete? Ez, van itt határvonal, vagy igazából ez mindegy?
Szerintem a kettő nem elválasztható, tehát hogyha még nekem valaki azzal is jön, hogy egyik reggel fölébredt, hogy rádöbbent, hogy ez így nem mehet tovább, hát őt is kellett, hogy érjék hatások. És ezek a hatások nyilvánvalóan olyan visszajelzések, ami általában kívülről jön, tehát a környezet jelez vissza, vagy az ő viszonya változik meg a környezetével, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem elválasztható, tehát mindenféleképpen kell valami visszajelzés a környezetemből arra vonatkozóan, hogy én hogy vagyok a világban, ahhoz, hogy rájöjjek, hogy egyébként meg nem jól.
Sejla, beszéljünk egy kicsit, mert nagyon-nagyon sok mindenhez kapcsolódik a kényelem vagy a kényelmi faktor azok közül, amiket most megbeszéltünk. Hol ér véget a kényelem, hol kezdődik az igény arra, hogy segítséget kérjek, és mennyire játszik szerepet a szerhasználatban vagy a szerfüggésben, eleve a függésben, akár legyen ez a kaja, a kényelmi faktor?
Hát, hogyha ezt a kényelmet én úgy értelmezem.
Bármelyik vetületét értelmezzük.
Hogyha úgy értelmezem ezt a kényelmet, hogy a szerhasználat nekem egy komfort érzést nyújt valamivel szemben, akkor nyilvánvalóan ez egy kényelmes dolog.
Aha.
De hogy félve használom ezt a szót, mert akkor az az érzésem most nekem ezzel kapcsolatban, mint hogyha azt mondanánk, hogy hát ez a luxus annak az embernek, aki ezt teszi, de lehet, hogy nincsen más választása. Tehát lehet, hogy ami benne zajlik folyamat, ő ezt így képes, így tudta annó akkor megoldani, ami aztán elvezette sajnos mondjuk egy olyan útra, ami az ő, nem tudom, problémáját így elmélyítette. De az, hogy valaki mondjuk rászokik a dohányzásra, elkezd nagyon sokat tenni, elkezd nagyon sokat inni, az nem az ő luxusa, vagy nem tudom, hogy fogalmaztak, hanem az az ő fájdalma. Az az ő fájdalma, amiről ő, én egyébként azt gondolom, hogy nem tehet. Én el szoktam ezt is mondani a klienseknek, hogy nem tehetnek arról, hogy ők függők lettek, még akkor sem, ha ők mindent megtettek azért a szerhasználatuk szempontjából, hogy azzá váljanak. De mégsem ők tehetnek róla, hiszen olyan sok más faktor van, ami nem rajta múlott, viszont amiről ő tehet, ami az ő felelőssége, az az, hogy ezt fölismerje, hogy ez így nem mehet tovább, és lépéseket tegyen, hogy ez megváltozzon, az viszont már az ő felelőssége. Tehát, hogy ezt ilyen Jolly Joker kártyaként nem lehet előhúzni, hogy én függő vagyok, és nem tehetnek róla, hanem azt mondani, hogy oké, én függő vagyok, de a felépülésemért viszont felelek.
Mi a helyzet azzal, amikor valaki csak magát hibáztatja? És egy folytában igazságos próbál lenni a saját sztóriával kapcsolatban minden szereplővel.
Én azt gondolom, hogy itt is az egyensúlyra kell törekedni, mert ha én magamat hibáztatom mindenért, az is egy olyan fajta önostorozás, meg egy olyan fajta önbántásba megyek bele, meg...
Attól is lehet függni? Tehát, hogyha éveken keresztül megszokja valaki, hogy folyton magát hibáztatja, és elsősorban...
Én ezt nem függésnek hívnám, én azt gondolom, hogy ő valamiért így működik, és akkor nyilvánvalóan érdemes mögé nézni, hogy a működése mögött mi van. De hogy nem ettől függő, egyszerűen így működik, de hogy látjuk a másik végletet is, amikor mindenki más hibás, csak én nem.
Az gyakoribb?
Akkor nagyon stigmatizáló leszek, hogyha azt mondom, hogy gyakoribb. Azt mondom, hogy gyakori. Tehát nagyon gyakori, hogy azt mondjam, hogy ezért vagy azért kerültem ebbe a helyzetbe, ezért meg azért én nem vagyok felelős, csak a másik, mindig a másik a hibás. Eleve ezt a hibás szót törölni szoktam így a felépülés szótárból, és azt szoktam mondani helyette, hogy nézzük meg, hogy nekem ebbe mi a részem. És mondok erre egy példát neked, Petra, hogyha mondjuk megnézzük a közlekedési baleseteket, és biztos vagyok benne, hogy találnánk olyan vezetőket az utakon, akik gyakrabban részesei balesetnek úgy, hogy soha nem ők a hibásak. De akkor felteszem én a kérdést, hogy neki ebben mi a része. Ugye? És azért fontos, hogy én ezt így tegyem föl, hiszen nem hibáztatom őt, mert hogy ugye a Kressznél azért legtöbb esetben elég egyértelmű, ugye, hogy ott ki a hibás, meg ki nem. De hogy mi nekem abban a részem? És hogy valahogy így én a kliensekkel is így szoktam megtárgyalni a dolgokat, hogy nézzük meg, hogy nekem ebben mi a részem. És majdnem, hogy irreleváns, hogy ki a hibás a történetben. Én mit tudok tenni, hogy az ne úgy legyen, hiszen a másik ember fölött sok hatalmam, hál' Isten, nincsen.
Azért jó, hogy szóba hoztad az irrelevanciát, mert igazából minden ilyen történetnél a lényegi rész az, hogy én hogy érzem magam attól a dologtól, ami velem történik, és ami aztán később okoz, vagy okozhat egy függést is, akár szerfüggést. Tehát mindegy, hogy ez a dolog igaz vagy sem, hogyha én attól így érzem magam, hogyha annak az embernek a társaságában, hogyha attól a történettől, akár 20 évvel ezelőtt is, de elkezdtem valahogyan érezni magam, akkor az én igazságom, az én történetem az, ami miatt én egy szerfelé fordultam, vagy egy viselkedést felvettem, nem? Tehát, hogy mindegy, hogy hol az igazság, vagy kinek mennyi objektív igazsága van a történetben, mert én valahogyan érzem magam, és azt viszont nem lehet kétségbe vonni soha, hogy egy ember mit érez.
Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, tehát hogy ez az első, amit így szeretem, hogyha egy felépülésben lévő függő magáévá tud tenni, hogy az érzéseimhez jogom van, azok az én érzéseim. És hogy ez az igazságkeresés, ugye? Hát gyakran ez is olyan sok energiát felemészt. Hál' Isten, és mindenkit megnyugtatok, hogy amikor egy terápiás térben van valaki, akkor egy terapeutának nem az a dolga, egy segítőnek nem az a dolga, hogy ő az igazságot fürkészze. Mert hogy nincs is ennek értelme, hanem az egy perspektíva, amit oda behoz a kliens, az egy nézőpont, meg kell nézni, hogy abban a helyzetben ő hogy van, miért úgy van, és azzal a helyzettel kell valamit kezdeni.
De akár fel is tehetnénk a kérdést, hogy akár még egy 90-es évekbeli graffiti alapján is, ami úgy szólt egy falon, hogy nincs igazság, ez sem az, hogy létezik-e egyáltalán egyetemes igazság, hogyha a jogrendszert, mint olyat, ami alapokat helyez bizonyos objektív dolgokkal kapcsolatban a mi életünkben, hogyha ezt kivonjuk a sztoriból, akkor tulajdonképpen nincsen, vagy minden az.
Fú, már olyan ilyen filozófikus.
Igen, de mert ez fontos, nem?
Fontos, de hogy azért az életszerűségtől nem szabad elrugaszkodni abban az értelemben, hogy akkor vissza menni egy kicsit, az, hogy hol, vannak a, hol van az én részem a dolgokban, hogy azért azt meg kell látni, hogy azért vannak határok, és hogy, hogy azokat be kell tartani nekem is, ugyanúgy tiszteletbe kell tartanom a másik, nem csak fizikai, hanem nyilván érzelmi határait is. Tehát egy ilyen értelemben persze meg kell vizsgálni egy adott helyzetben, hogyan, hogyan működünk. Én inkább itt az igazságosztásra úgy értettem, hogy nem ítélkezünk, és nem
nincsen olyan az a fajta szembesítés, amitől mondjuk akár félnek azok, akik nem mernek mennének, de nem mennek terápiába, hát, vagy nem
biztos,
vállalnak.
Hogy nincs. Nálunk biztos, hogy nincs. Én láttam már erre rossz példát, nem akarom említeni a celeb,
hogy celeb szakértőt, vagy magát szakértőnek nevezem.
Celeb szakértőnek a nevét, mert hogy azért nagyon gyakran jöttek hozzám úgy is kliensek, hogy ők meg voltak róla győződ, vagy itt valami szembesítés lesz, vagy valami ítéletet fogok mondani, vagy fogunk mondani felettük, de hogy ez hál' Isten nincs így. És nem azért, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nekem valami a fejemben van, de nem mondom, meg azért nem ítélkezem, mert nem illik, hanem hogy mondjam, a segítői szakma az egy olyan fajta elfogadás vagy gondolkodást igényel, ami ebben benne van, hogy én megértsem a másikat, és hogy meg is tudjam érteni a másikat, ehhez ez mindenféleképpen kell, hogy értékítéletektől mentesek tudjunk lenni. Ha ez valami miatt nem megy, akkor ezt fel kell tudni ismerni egy segítőnek, és ebben a helyzete valamit neki vagy kell kezdenie, vagy a klienst olyan szakember felé kell irányítsa, aki ezzel meg tud birkózni.
És kicsit távol vagyunk már az ünnepi időszak veszélyeitől, de úgyhogy egy kicsit vissza is kanyarodunk, ugye jön a szilveszter. Nagyon sok mindent előhoz az emberekből, mert van, aki bevallja, van, aki tagadja, de mindenkiben előjön egy kicsit azért az, hogy végig gondolja, hogy milyen volt az éve, és nagyon sokszor vannak mostanában azért nehéz éveink, tegyük hozzá. Sok szempontból is, akár hogyha a világhelyzetét nézzük, akár hogyha ebből kivetülve az egyén helyzetét nézzük, és szerintem ez egy igen veszélyes faktor lehet még akkor is, hogyha az ember nem függő, de akár elindulhat afelé is, hogy egy kicsit a szilveszter folyamán, vagy az ünnepi időszakban, ugye, ahogy az elején is mondtam a beszélgetésünknek, egy kicsit nagyobb mennyiségű, vagy egy kicsit nagyobb tempójú alkoholfogyasztás, hogyha most erről a szerről beszélünk, történik. Hogyan tudja az ember ezt még idejében elcsípni? Van ehhez egyáltalán jó tanács, amit tudunk adni hallgatóknak?
Igazából csak ismételni tudom, a karácsony előtt beszélgettünk, ugye, amit akkor elmondtam, hogy tudatosnak kell lenni. Tehát, hogy az, hogy a szilveszteri ünnephez, vagy a szilveszter estéhez hozzátartozik-e a pezsgő, az egy döntés kérdése. Ha hozzátartozik, nincs ezzel, én azt gondolom, gond abban az
esetben, megállunk egy pohárnál, vagy kettőnél.
Hát, hogyha valakinek ezzel nincs problémája, ezt akartam mondani, mert ha van, és aztán úgy próbálja meg az alkukat megkötni magával, hogy de én majd megállok egy pohárnál, az abból nem szokott sok jó kisülni. De hogy tudatosnak lenni, hogyha józanodom, a felépülésben vagyok, akkor nyilvánvalóan ne is vásároljak, vagy ne legyen.
De akkor kölyök pezsgőt se, tehát hogy akkor ne legyen a ráhasonlító dolog sem, vagy ez segít? Vagy nem segít?
Az igaz, hogy ez is kliense válogatja. Én azt szoktam tanácsolni, hogy azokat az inger helyzeteket próbáljuk megkerülni, ami sovárgást tud kiváltani.
Tehát lehet, hogy még, bocs, hogy félbeszakítanak, lehet, hogy még rosszabb az, hogyha egy nem olyan, de arra hasonlítót, mert
igen.
Még inkább előhozza a hiányzat.
Hát hozzá, mert az emlékeket előhozza. Hát most gondolj bele, Petra, hát, hogyha elmegyünk egy cukrászda előtt, és megcsap minket a, nem tudom, a sült rétes illata, ugye? Tehát, hogy lehet, hogy elhatároztam, hogy nem fogok édességet tenni, de nagyobb esélyem
a
van csábítás. Rá, hogy, mert hogy ott van egy illat, ami engem emlékeztet arra, hogy milyen jó édességet enni. Szerintem ez az alkohol esetében sokszor egy hang, eleve hallom, hogy pukkan valami, ugye? Hogy pezsgős dugó elhagyja az üveget, vagy hallom, hogy ugye amikor öntenek valami szénsavasat bele a pohárba, az is emlékeztet. Hát, ezek mind olyan ingerek, amik előhozhatnak emlékeket. Nyilván az idővel elmúlik. Tehát én azt gondolom, hogy évek után egy felépülő alkoholfüggőse kezd el remegni jó esetben. Ezek az ingerek érik, hogyha igen, akkor nyilván neki ez egy jel lehet, hogy ezzel foglalkoznia kell.
A filmekben nagyon sokszor látni, ugye a csoportos anonim alkoholista foglalkozásokon, ugye azt mondjuk, hogy ennyi ideje vagyok tiszta, és nagyon sokszor elhangzik például ezekben a ilyen típusú filmekben, hogy és azóta nem is ittam semmit. tehát hogy gyakorlatilag ő folyamatosan felépülésben van élete végéig, igen. Soha nem mondjuk azt, hogy ő nem alkoholista, hanem egy tiszta alkoholista, hogy van valami fajta elnevezés, nem túl szép, mondom csak a filmekre hagyatkozom, hát, és hogy soha többé nem is ihat, tehát hogy azt sokszor elhangzik. Hogy...
Igen, de hogy itt is egy kicsit pontosítanék azt,
azért
hogy,
pont bizonyos, szeretném, igen, hogy, igen, tegyük hogy
bizonyos filmekben milyen fordítást használnak, aha, ugye néha ez is úgymond necces tud lenni. Tehát, hogy a 12 lépéses programok, mint például az anonim alkoholfüggők csoportja is, akiket te említettél, ugye arra a filozófiára épül, hogy betegség elv mentén gondolkodnak a függőségről, hogy ez egy gyógyíthatatlan, krónikus betegség, amiből meggyógyulni oly módon, hogy bármikor visszatérni egy olyan szociális szerhasználathoz egy függőnek nem lehet. Tehát ez az alapkoncepció. Aha. Mivel ez nem tud lenni egy befejezett folyamat emiatt, ezért nem mondják a 12 lépésesben felépülő függők azt, hogy én akkor meggyógyultam, és nem vagyok már alkoholfüggő. Az, hogy milyen szót használ valaki magára, én ebben már egy picit változtattam a praxisomban. Nem én akarom megmondani, hogy ki milyen szót használjon. Ezt mondja meg az, aki ott van. Tehát, hogy azért például az alkoholista szóhoz olyan sok negatív, olyan sok stigma tapad, uh-huh, már, hogy én azt gondolom, hogyha valaki ezt nem akarja a saját magára használni, akkor a lelke legyen rajta. Lehet azt mondani, hogy én 3 éve vagyok felépülésben, 3 éve józanodom, valaki ezt a felépülésben lévő alkoholfüggőt használja, tehát itt a variációk száma végtelen. Szerintem ezt a kliens el tudja dönteni. Én címkéket nem szoktam akasztani senkire, mert hogy az nem biztos, hogy jó. Igen, tehát hogy ezért nincsen befejezve a mondat. Ez sokszor nagyon ijesztő tud lenni annak, aki felépülésbe kerül, azt mondja, én ennek neki se állok, hát ennek nincsen vége. De hogy azért nem így van ez, azért nem ilyen egyszerű ez, hiszen a folyamatnak olyan stációi vannak, ami után, ha múlt időben nem is tesszük ezt a szót, hogy én már felépültem, de hogy van egy akkora ugrás, amikor azt tudom mondani, hogy felépülésben vagyok, és pont.
Ez szerintem egy nagyon jó kis csomag, amit oda tudunk adni a hallgatóknak, hogy legyen a jövő évre is nekik egy kis siker, vagy nagyobb. Uh-huh. Akkor most már nem is maradt más, Sejla, mint hogy valamit a hallgatók tarsójába tegyünk jó kívánságnak az új évre.
Akik hallgatnak minket, azt kívánom, hogy legyenek nagyon tudatosak, tehát az, aki úgy dönt, hogy alkoholt fogyaszt, azt tegye mértékkel. Aki úgy gondolja, hogy ezzel problémája van, az ne féljen segítséget kérni, és ha hozzátartozóként hallgatnak minket, akkor talán ugyanez az üzenet, hogy van segítség az ő számukra is.
Boldog új évet!
Boldog új évet!
Pálfalvi Centrum 0630 65 75 734